114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc, nem csak rádiózóknak, nem csak háttérrádiózóknak, hogy pontosabb legyek. A mai délutáni magazinban köszöntjük a kedves hallgatókat. Mindjárt beszélünk egy kicsit a következő két órában lehetséges programokról, amiket melegen ajánlunk önöknek. Dávid, mondtad, hogy valamit hoztál, amiről egy pár szót jó lenne beszélni.
Igen, egy nagyon fontos időszak van most, az egyetemi felvételik időszaka közeledik, február 15-ig lehet jelentkezni mindenféle képzésre, ami a felsőoktatás, és amely szeptemberben indul Magyarországon felnőtt képzésben, illetve felnőtt felsőoktatásban, és a közösség és civil tanulmányok mesterképzésre szeretném felhívni a figyelmet. Most elindult egy intenzív Facebook kampányunk is ezzel kapcsolatban, hogyha a hallgatók esetleg követik a közösség és civil tanulmányok hírei Facebook oldalt, akkor ott arra kérünk mindenkit, hogy népszerűsítsük együtt ezt a képzést, amely nappali, levelező és angol és magyar nyelven is elindul majd a következő időszakban, úgyhogy érdeklődve várjuk a jelentkezőket.
Én egy teljesen más területről, akkor én is egy ajánlást hadd mondjak el. Ma olvastam is nagyon, hát nem is jó szó, hogy megrendített, nagyon magával ragadott a kanadai miniszterelnök Mark Carneynek a davoszi konferencián, a svájci Davosban elmondott tegnapi beszéde, amit kimondottan ajánlanék a kedves hallgatóknak. Részben több Facebook oldalon is megjelennek ezek, másrészt a Telex folyóiratnak a vezércikke is, vagy egyik vezető anyaga ez, és hogy miről van szó, hogy legalább annyit jelezek, arról beszél a miniszterelnök, hogy itt tulajdonképpen mi egy rendszerváltás, egy fordulópontot jelent a világ számára, ami most történik, és elsősorban arra utal, hogy a nagyhatalmak közötti geopolitikai egyensúly fölbomlott, és semmilyen korlátozásnak nincs ez az együttműködés, vagy a létük alávetve, hogy itt brutális helyzetek adódhatnak, és itt a nagyhatalmak, hát nem mondjak ide, nyilvánvalóan itt Oroszország, Kína és az USA elsősorban, akik szóba kerülnek, azért még vannak a közelben járók, de ő azt mondja, hogy vannak a közepes hatalmak, akiknek, mint Kanada is ilyen, akiknek nagy felelősségük van ebben, és egy újfajta konszenzusra, egy újfajta együttműködésre hívja fel a figyelmet ennek a felelősségére, de hát ez nem akarom itt spoilerezni, tehát előre elmondani, hogy miről van szó, nem is tudnám olyan pontosan, egy nagyon jó írás, illetve nagyon jó előadás leírva. Ezt ajánlom a kedves hallgatók figyelmével, Mark Carney kanadai miniszterelnöknek. Ez egy történelmi beszéde. Na de hát erről előzetes ajánlásban most egy kicsit leállunk, és akkor, hogy mi minden lesz a következő két órában.
Az első téma az adj életet a régi kütyüknek, zárult a 2025-ös passzolt vissza tesó kampány, többször foglalkoztunk itt a Civil Rádióban ezzel a kezdeményezéssel, majd Gáspár Zita, a Követ Egyesület projektvezetője lesz a vendégünk.
Ezután Őrsi Gergelyt keresünk, a második kerületi polgármestert. Arról írt és jelent meg egy fotó is a Facebook oldalán, hogy hiánycikk, ezért a közösségi hócsúszkákat vittek a kerületi játszóterekre. Talán egy kicsit más kerületi dolgot is majd így szóba hozzánk, de ez a rendkívül kedves és mégis nagyon figyelmes gesztus, és egyáltalán, hogy mi történt-e körül, erről beszélgetünk majd Őrsi Gergelyel. Ezt követően egy korábbi műsorunkban már ajánlottuk Nógrádi Gábornak, akit keresnek, Csesua című ifjúsági regényét. Ezt most megismételjük részben, mert újból ennek jelentősége van, másrészt egyre több helyről most hallok reflexiókat erről. Szerintem egy nagyon izgalmas ifjúságinak mondott regény, de messze nem ifjúsági kérdésekről szól. Jézus 12-13 éves kora és 33 éves kora közötti időszakban, hogy ő milyen fiatal volt. Nagyon érdekes, és ezt melegen ajánlom önöknek.
Ezután pedig ketten beszélgetünk majd Ferivel itt a stúdióban. Megjelent a Parola 2025-ös száma, Parola, közösség és társadalomfejlesztés folyóirata, majd kiemelünk pár írást ebből a folyóiratból, illetve az aktuális számból, és ajánljuk majd kézbevételre és olvasásra. Ezután pedig a 2026-os Kenszet versennyel foglalkozunk, folytatódott ez a kihívás, a műhold találkozót tartották január 17-én, ez volt az az esemény most szombaton, amikor az épülő kis műhold szimulációkat a középiskolások már körülbelül félkész állapotban bemutatták egymásnak. Székely Anna Krisztina, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese lesz a vendégünk.
Egy kedves kolléganőre emlékszünk, illetve jelenlévő, tehát az emlékezés az emlék, vagy hívjuk föl a figyelmet, és köszöntünk. 70 éves lett Velencei Ági kolléganő.
77.
70-et mondtam?
Igen.
Rosszul vagyok ezzel a 70-kedéssel. 77 éves lett Velencei Ági, tiszteletem neki ezúttal is, aki nagyon népszerű itt a, hát főleg, de még csak azt sem mondhatom, hogy budapesti viszonylatban, egyáltalán a hazai civil társadalomban aktivisták és közösségi munkában érintettek körében. Többek között különböző rendezvényekre egy úgynevezett sütiflottát szervezett, na majd erről egy kicsit faggatom, hogy ez hogy is áll, ahogy mi mindent csinálnak, de valójában egy gyűjtést hirdetett meg, nem önmagára, hanem valamilyen jó ügyek számára. Velencei Ági lesz a vendégünk, aki 77 éves lett. És akkor a következő témát is én ajánlom. A héten holnap után a Magyar Kultúra Napja, január 22-e, sok érdekes esemény lesz az országban, és ajánlom a kedves hallgatónak, hogy figyeljenek oda, akár csak hallgatóként, akár tévénézőként, a legjobb lenne fölkerekedni és egy-két helyre elmenni. A Fonóban, ami itt a környezetünkben van, a Fonóban lesz egy esemény, Borbé Mihály, aki unikális fúvós, Farkas Zoltán Batyú, aki bőgős és táncos, és Mohácsi Lőrinc Ágoston, szóval az ő triójuk kiegészülve Tóth Ildikó Fecske táncossal, ők lesznek a fellépők a Magyar Kultúra Napjának a Fonóbeli rendezvényén, tehát holnap. Erről fogunk beszélgetni Borbé Mihállyal.
Sportrovatunkban pedig a Budapest Bamako Rallyt ajánljuk majd, amely autóverseny és társadalmi misszió is, megjelent a Bamako Rally útvonala, Villám Géza a főszervező lesz majd a vendégünk.
Ennyi nagyjából az adás, és a végén majd ajánlani fogjuk a ma esti 19 órakor kezdődő Demokrácia Most című műsort. Egy érdekes zalai programról fogunk beszélni Zalával, de nem fognak most ide fölszaladni a zalai kollégáink, barátaink. Egy találkozás lesz, illetve egy szakmai konferencia, egy nagyszabású programjuk volt, esélyek, lehetőségek és európai perspektívák a zalai falvakban. Van valami különössége ebben, nem? Zalai falvakról beszélünk, a Zalai Falvak Egyesület ennek a eseménynek a főszervezője, és az európai perspektívák, esélyek. Ez az emancipálódásnak egy nagyon fontos és izgalmas stációja szerintem. Új kovásza neve annak a programnak, amelyik most zárul lassan. Erről fogunk beszélgetni majd a Demokrácia Mostban, de ez 19 órától lesz, és lesz még ennek egy ajánlása ma. Na hát körülbelül ennyi, ami a következő két óra, amit várhatnak. A szokásos módon a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester, zenei szerkesztő Petik András, és ketten vagyunk a műsorvezetők.
Dudok Dávid.
És Péterfi Ferenc. Szóval maradjanak velünk, egy-két perc, és jönnek a kütyük.
A nincs szebb, mint a csend kapuját, ha berúgja a városlát. 114, 115, 116.
117 perc.
A Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány 8. alkalommal zajlott 2025-ben, ez egy érdekes kezdeményezés, lezárult ez a kampány, és az eredményeiről fogunk beszélgetni a következő percekben Gáspár Zitával, projektvezető a Követ Egyesületnél. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Gáspár Zita vagyok.
Remélem, hogy jól foglaltam össze egy röviden, hogy miről szól a Passzold vissza tesó kampány. Használt kütyüket gyűjtenek, illetve buzdítják arra az intézményeket, iskolákat, hogy gyűjtsék őket össze, és utána új életre keltsék ezeket a használt eszközöket.
Igen, nagyon jól összefoglaltad. Az a célunk ezzel, sokan nem tudnak, hogy ezek az eszközök, amik tulajdonképpen már mindenkinek a zsebében vannak, sok esetben ugye többet magukkal, ugye, hogy van valakinél okos óra, telefon, meg tablet, meg mindegyikből akár több is, hogy ezeknek ugye, ha elromlanak, akkor az újrahasznosítása az ugye nem egy egyszerű vállalkozás, mert ugye a bennük lévő nagyon hasznos és nagyon ritka nyersanyagok, azok ugye nagyon kis mennyiségben vannak meg, és ugye, hogyha ezeket újra hasznosítjuk, akkor lesz, ha is visszagyűjtjük nagy mennyiségben, akkor lesz ugye hatékonyan újra hasznosítható. Viszont sokszor ugye ezek nem kerülnek a megfelelő helyre, és akkor ez nem történik meg. És a Jane Goodall Intézet, amikor ezt a kampányt elindította 2018-ban, akkor ugye az volt a célja, hogy ezeket a nyersanyagokat, ezeknek a bányászatát a gorilláknak és a csimpánzoknak az élőhelyéről lecsökkentse. Ugye nem gondoljuk, hogy most őszintén, szóval nem gondoljuk, hogy ennek most itt hatása van, hogyha csak egy darab telefon, meg egy darab évig csináljuk, meg csak néhány eszköz gyűjtünk össze, de hogyha hosszú távon nagy mennyiségben ezt elvégezzük ezt a tevékenységet, akkor abban bízunk, hogy ebben hatást tudunk elérni, és meg tudjuk állítani azt a folyamatot, ami ezeket az élőhelyeket szűkíti évről évre.
Egy kicsit puszkázok, itt vannak előttem a számok. 2025-ben az összegyűjtött készülékek száma 10.095 darab volt, és ennek a súlya pedig 1.112 kg, összesen 269 gyűjtőponton, és 285.000 fő vett részt ebben a kampányban. Igen, komoly számok. Mi a sikere ennek a kampánynak? Hogy látod, mi az, amivel meg lehet szólítani a fiatalokat, vagy akár az intézményeket, cégeket?
Ami nagyon hívogató ugye ebben a kampányban, hogy mi adunk hozzá egy szemléletformálást is, ugye látszik a körforgásos gazdaságnak a legelső és az utolsó lépése is, és ez egy ilyen kicsit, én úgy érzem, hogy ilyen aha élményt ad az embereknek, amikor itt felismerik, hogy tényleg ezek a folyamatok, ezek így működnek, és hogy ez nem jó, ugye, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy ezeket az eszközöket, hogyha nem megfelelően használja, ugye, akkor egyrészt ugye a kezdeti oldalon is környezetet károsít, illetve hogyha rossz helyre dobja ki, akkor ugye a másik oldalon meg szennyezéseket okoz, azzal is rosszat tesz, viszont ha itt megfelelően a hulladékgáncba bedobja, és itt ez újrahasznosításra kerül, akkor meg nagyon sokat tud ugye tenni a környezet javítása érdekében, és ezért ugye szerintem ezért nagyon sikeres, mert az embereknek ezt a logikai kapcsolatot át tudjuk adni, mellette meg ugye ezekkel a kedves állatokkal ugye tudjuk egy kicsit jobban bemutatni, hogy ennek milyen fontos szerepe van, és milyen sokat tudunk ugye egy viszonylag egyszerű fiókürítéssel és telefonleadással tenni.
Úgy látom, hogy eszmei értékű díjakat is kaptak az egyes kategóriákban nyertesek. Itt most úgy kell elképzelni a nyerteseket, gondolom, hogy akik a legtöbb vagy a legnagyobb mennyiségű kütyüt gyűjtötték össze. Van itt nagy vállalata, amelyet a Robert Bosch Kft. Nyert, kis és középvállalkozások is kaphattak ilyen lehetőséget, illetve óvodák, iskolák, közintézmények. Mi volt ez az eszmei díj, amelyet felajánlottak?
A különböző úgymond hát gyűjtőpontok között. Igen, a gyűjtés mennyisége szokott lenni az egyik ilyen mérőszám, és akkor egy ilyen jelképes csimpánzörökbefogadást szoktunk felajánlani, vagy könyvcsomagot óvodáknak, iskoláknak esetleg, illetve a Követ Egyesülettel meg a egy ilyen fenntarthatósági témájú előadást szoktunk tartani. És nagyon jó is, hogy mondtad, hogy kik a nyertesek, mert ugye általában a leggyakrabban ugye iskolák körében szokott ez a kampány futni, de mindig várjuk a gyűjtőpontok között a kis és középvállalatokat, nagyvállalatokat is, ugye jellemzően ott leszoktak adni, akár lecserélik egyszer egy ilyen fotatelefont, akkor egy több száz telefont is akár, és ezeket is ugye, ha így csatornázzák be a kampányba, akkor ugye sokkal nagyobb hatást tudunk elérni, mint egy általában, ami egyébként csak magánszemélyek adják le, de mindenképpen örülünk mindenféle leadott eszköznek.
A legkreatívabb gyűjtőpont külön díját pedig a Güntner Tata Hűtőtechnika Kft. Kapta. Miért?
Nagyon szép gyűjtőpontot hoztak létre egy hűtőgép hátlapjából, egy ilyen gorilla formájú gyűjtőpontot hoztak létre, így belső házi készítésű eszköz lett, és nagyon-nagyon szép lett, úgyhogy gratuláltunk. Igen, ez is egy olyan kategória, amit szoktunk díjazni, hogy legszebb gyűjtőpont.
A 2025-ös év lezárult tehát, de a kampány folytatódik.
Igen, szerencsénk volt, és a kampányt két támogató is most idén támogatta, ez a MOHU és a Magyar Telekom, a MOHU ZRT és a Magyar Telekom ZRT volt, akik ugye segítettek ugye a kampány fenntartásában. Támogatókat is továbbra is keresünk, ugye szeretnénk ezt a kampányt minél nagyobb mértékben méreteket öltő kampányá növelni. Ugye országosak vagyunk most is, szeretnénk ugye a gyűjtőpontjaink számát is növelni, várjuk a gyűjtésben résztvevőknek is a jelentkezését, a Jane Goodall Intézet, illetve a Követ Egyesület honlapján is el lehet érni. Van egyébként térképes keresünk, a honlapunkon azokat is elérhetik, úgyhogy folyamatosan idén is elindítjuk a kampányt. Úgy szoktuk csinálni, hogy tavasszal és ősszel szoktuk elindítani. Azért van így kettőbontva, hogy mindig egy kicsi plusz információt tudjunk hozzáadni, meg egy kicsit így felhívjuk gyakrabban a figyelmet a gyűjtésre. Ne az legyen, hogy egy megszokott tereptárgy lesz a gyűjtőpont, hanem hogy ezzel a kampány felhívással így az embereknek az emlékezetébe próbálunk férkőzni, illetve hogy a gyűjtéshez szoktunk egyébként külön ilyen tematikus előadást, szemléletforma előadással is készülni, hogyha valakinek erre igénye van, akkor ilyen programként is el tudunk menni, és ilyen érzékenyítő előadásokat is tudunk tartani, mint iskolákba, mint akár cégekhez, intézményekhez is.
Itt a helyi közösségnek is elég komoly ereje és beleszólása lehet abba például, hogy mennyi ilyen kütyű gyűlik össze, vagy mennyire intenzív ez a kampány. Mit tapasztaltok, hogy szívesen csatlakoznak az emberek egy-egy ilyen kezdeményezéshez, és szívesen hirdetik, hogy de gyertek be az iskolába, és adjátok le ezeket az eszközöket. Szóval milyen a visszhangja ennek a kampánynak?
Igen, általában azért is fontosak ezek az előadások, mert ugye itt bővebben van időnk, ez ilyen 30 perctől akár másfél órás előadásra is lehet gondolni. Itt ugye körbejárjuk alaposan a jelentkező környezeti problémákat, és valahol azért kínálunk ugye ezzel a gyűjtéssel erre egy megoldást. Hogyha ugye ezek az eszközök nem kerülnének a hulladékba, hanem ugye újrahasznosításra kerülnének, akkor ugye már ezzel sokat tudnánk segíteni ezeken az élőhelyeken, és ez ugye nagyon szimpatikus, hogy egy viszonylag alacsony belépési küszöbű cselekménnyel egy viszonylag nagy hatást lehet elérni, ugye, hogyha összefogunk, és sokan csatlakozunk, és teszünk ezért. Úgyhogy ezért szokott szerintem nagyon szimpatikus lenni, és ugye valaki, ha ezt így jól sikerül, ugye ezt így átadnunk, akkor ugye szívére tudja venni, és akkor így másokat is ösztönöz azzal, hogy szinte biztos vagyok most is benne, hogy nagyon sok embernek, aki most itt hallgat is minket, van otthon egy fiók, ahol van egy csomó olyan telefon, ilyen kis kütyük, amiket ő már nem használ, és őszintén szóval nagy valószínűséggel már nem is fog, mert ezek ugye a sok állás után már utána nem fognak működni, és emiatt ugye már be kell, hogy kerüljön ugye a hulladék hasznosításba, és akkor ezt minél jobban lehet megoldani, akkor annál jobb.
Köszönjük szépen, lezárult a 2025-ös Passzolt vissza tesó kampány, erről, illetve az eredményekről beszélgettünk Gáspár Zitával, projektvezetővel a Követ Egyesülettől. Köszönjük szépen, és további sok sikert a kampányhoz. Viszont hallásra, szia!
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Egy másfél hete találkoztam a Facebook oldalon egy érdekes felhívásra, az felhívással Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, akihez ez kapcsolódott. Most köszöntöm őt a telefonban. Szerbusz, polgármester úr, Péterfi Ferenc vagyok.
Szerbusz, köszönöm a hallgatókat.
Szóval az volt egy kedves kép mellett ez a felírás, hogy ti a hideg miatt, tudva, hogy milyen hiányzik, közösségi hócsúszkákat visztek különböző kerületi játszóterekhez. Ez hogy zajlódott le, és milyen sikere volt? Egyáltalán hogy merült föl ez az ötlet?
Ja, hát az mindannyian emlékszünk, hogy amikor a nagyon régóta várt, vagy egyesek által nem várt havazása elérte Budapestet, akkor az első napokban leginkább a panaszkodás, és talán a negatív oldala volt kikerekítve a hóhelyzetnek, mind a médiában, mind a közösségi médiában. Mi azt szerettük volna, hogyha egy picit, talán gyermekkorunkban mindannyian emlékszünk, hogy mennyire örültünk a hónak, hogyha azért ennek a jó oldalát is egy picit kidomborítjuk és élvezzük, és ezért jutott az eszünkbe, hogyha már mindenhol gyakorlatilag csillagászati árakon árultak szánkókat és különböző csúszásra alkalmas tárgyakat, akkor megpróbáljuk enyhíteni ezt a hiányt, bárcsak minden hiánycikkel így tudnánk járni. És ezért a játszóterekre hasonlóan a kis motorokhoz kihelyeztük ezeket, amiket sikerült megvásárolnunk Paksról egyébként, de hiányzik volt, és nagyon örömteli tapasztalás volt, hogy bizony miután használták, vissza is vitték őket, úgyhogy jóval többen tudták élvezni a télapra örömöket, mint ahány csúszkát kihelyezték.
Tehát volt egy kis kölcsönző a játszóterek mellett, ahol ez bonyolódott, mint régen a Pál utcai fiúkban az a hely, ahol annak a fiúknak a búvó helye volt. Szóval itt is volt valamilyen gondnoki kis helység, vagy hol tároltátok?
Nem, mi nagyon bízunk az itt élőkben, bár az itt élő gyermekközönyben és a szüleikben, úgyhogy ilyen játszótéren a legnagyobb hókupacba helyeztük.
Ja, hogy ott volt nyilvánosan.
A kerítésre, tehát abszolút szabad rablás volt, de megkértük őket, hogy feliratta, hogy csúszás után vagy akár másnap vigyék vissza, hogy más is örömet tudja lelni a kúpa.
Hát ezek szerint az hangodból arra következtetek, hogy nem nagyon kellett biztatni, tanítgatni, vagy rábeszélni a gyerekeket?
Nem, szerencsére nem, és ezért meglátták a tél örömeit is, hiszen azért fontos elmondani, hogy azért van egy olyan generáció, aki gyakorlatilag úgy érte el a csúszkálási kort, hogy ilyen mértékű havat még nem látott. Uh-huh, akár most ilyen 6-8 éves korosztály, azért, hogyha visszaemlékezünk, akkor ilyen nagy havat ők még az életükben nem láthattak. Mi pedig, akik már azért idősebbek vagyunk, emlékezhetünk arra, hogy egy domboldal és 10-20 centi hó az mekkora örömet tudott hozni akár egy egész családnak.
Tényleg a saját gyerekkori téli élményeid vannak ilyenek a szánkozásról, korcsolyázásról? Nem tudom, hogy mi minden lehetőség volt abban.
Hát a szánkóval és a különböző csúszkálásokkal kapcsolatban nagyon pozitív, a korcsolyával negatív, de hát azért mindenkinek van egy sport, amivel inkább esett kell ez a jégen. De önmagában a nagy hó, hát azért tényleg a mostani korosztály rácsodálkozik. Én emlékszem, hogy gyerekkorunkban azért mindannyian vártuk, hogy minél tovább megmaradjon a hó, és minél nagyobb esse.
Mondjuk, nem tudom, második kerületben volt-e ez a gyerekkor, de az egy elég olyan terep, ahol a csúszásnak könnyű, hogy mondjam, helyet találni, mert ezek
a... Budai hegyvidék az híres a szánkópályáiról, itt a második kerületben kettőt is sikerült felderíteni, amit gyakorlatilag a egész 50 fölötti generáció is, mert az egyik a nagy halál névre hallgató József Fegyi kilátótól induló, a másik az pedig nem meglepő módon a kis halál, ami a Martibányi tér környékén volt, és minden történeti sétán arra járók felidézik ezeket az emlékeket, amikor még nem volt minden beépítve, és gyakorlatilag bárhol lehetett csúszni az épületek mellett.
A csúszkán túl, hadd kérdezem, mostanában, ha már sikerült így adásban is beszélnünk, hogy többször lehetett olvasni éppen a hó helyzethez kapcsolódva, hogy a szemétszállítás nagyon sok gondot okozott, végül is ez rendeződött, ami miatt ott ilyen turbulencia támadta, a szemétszállítók nem működtek jól?
Hát ennyi a kifejezés, igen, tehát gyakorlatilag december vége óta a kukásrantó az nagyobb hiányzik volt a kerületben, mint a különböző csúszóeszközök, és nehezebben is sikerült őket pótolni. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi lehetett az oka, hogy adott esetben a kukásrantó sofőrjei vezetik a hókotrókat, vagy éppen félretájékoztatták őket itt az átszervezésben a hóhelyzetről, de sajnos azt láttuk, hogy volt, ahol 3-4 héten keresztül is kimaradt a szemétszállítás, mostanra ez olyan 95%-ban rendeződött, és a lovunk az a sokadik felszólításunkra most már tájékoztat minket legalább arról, hogy melyik utcák maradtak ki, úgyhogy reméljük, hogy ez nem fog állandósulni, és tényleg csak a rendkívüli pohelyben okozta ezt a maradást.
Visszatérve még inkább a kedvesebb oldalra, és nem is csak a hóhoz kapcsolódva, de ugye a piac a régi társadalmakban az árucserének volt a szintere, de tudom, hogy a Fény utcai piacon nagyon sok minden zajlik a hétköznapokon, vagy a valódi zöldségpiacokon kívül, és ott számtalan ilyen aktív közösségi cselekvés történik. Ha jól emlékszem, zongora is volt, vagy talán van is kirakva, de mindenféle eseményeket is szerveztetek ti is, meg talán a helyi civilek is.
Igen, mi úgy tekintünk a piacra, hogy talán azzal egy picit vitatkoznék, hogy a piac mindig az árucsere helyszíne volt. Természetesen a fő profilja az volt, de azért amikor megnézünk egy-egy középkorban játszódó filmet, vagy éppen olvasmányt, azért már ott is felbukkannak a vándorszínházak, a cirkuszok, vagy éppen a különböző gyűlések, fórumok, amiknek a helye az a piac volt, tehát mindig is a közösségi életnek az egyik formálási helyszíne volt. Akár csak például a kocsma, vagy éppen az egyházi intézmények és közeli helyeik. Mi azt szerettük volna, hogyha a piac az a hagyományos vásárlási helyszínen visszakapja ezt a régi félmét, amellett, hogy megtartja a fő profilját, és igen, ezért szervezünk a hétvégi, vagy éppen az zárva tartó napokon is például olyan alternatív piacot, ahol a már meggondolgó gazdára kerülhet, találhatnak, vagy helyi kézműveseknek és különböző tervezőknek a termékei. De itt volt például a civil szervezeteket bemutató civil piac, ahol a civilek csúnya szóval élve saját magukat adhatták el az 1%-os felajánlás időszakában, de különböző kulturális, gasztronómiai és könnyűzenei rendezvények mellett most már hagyományosnak mondható a Duna Szimfonikus Zenekarnak, ami